Volt vaskos ajkai közt szűrvaszót. Nem mozdultam. Akkor rekedte rám nevetett. Maga okos embernek tartja magát, Mr. Marlowe. Nem olyan rettenetesen. Hát, ha magát is ki tudja találni. A maga költségére? Megvonta nehéz vállát. Esetleg. Attól függ, ki tudja. Még nem vett meg semmit, mondtam. Még mindig kénytelen leszek a rendőrségen beszélni. Nem vettem meg semmit, és nem fizettem semmiért. Kivéve az érme visszaszerzésért. Megelégszem ezzel. Ezért az összegért, amit már odaadtam magának, most pedig menjen, untat, kimondhatatlanul. Becsuktam az ajtót, és visszamentem. Semmi zokogás az ajtó mögött. Nagy csend. Tovább mentem. Kiléptem a házból, álltam és figyeltem, hogyan égeti a naptűz a füvet. Hátul egy kocsi farolt ki, és egy szürke Mercury kanyarodott el a ház melletti úton. Mr. Leslie bőrdög vezette. Mikor meglátott engem, megállt. Kiszállt a kocsiból, és gyorsan odajött hozzám. Szépen volt öltözve, ez alkalommal krémszínű gabardint, fényes fekete orú, fekhér-fekete cipőt, nagyon apró, fekete-fehér pepita sportkabátot viselt. Fekete-fehér zsebkendő a szivar zsebben, nyakkendő nélküli krémszínű ing, az orrán zöld napszemüveg. Egészen közel lépett hozzám, és csendesen félénken mondta. Azt hiszem, maga rettentő rongy embernek tart. Amiatt a mese miatt? Amit az érméről leadott? Igen. A legkevésbé sem befolyásolja magáról alkotott véleményemet, mondtam. Hát? Voltaképpen mit akar mondani? Jól szabott vállát helytelenítően rándította meg, buta kis vöröses barna bajusza csillogott a napfényben. Azt hiszem, szeretném, ha szeretnének, mondta. Sajnálom, ördög. Az ugyan tetszik nekem, hogy annyira ragaszoljuk a feleségéhez, ha erről van szó. Ó, nem hitt, hogy igazat mondok. Úgy értem, maga azt hitte, mindezt csak azért mondom, hogy őt megvédjem. Ez a lehetőség fennáll. Értem. Cigarettát dugott a hosszú fekete szipkába, amit dísz zsebkendő mögül vett elő. Hát azt hiszem, olybá vehetem, hogy maga nem kedvel engem. Szemének halvány mozgása jól látszott a zöld üveg mögött, mint a mély tóban úszó hal. Buta téma ez, mondtam, és nagyon lényegtelen mindkettőnk számára. Jufát tartott cigarettája elé, és mélyet szippantva rágyújtott. Értem, mondta csendesen. Elnézést kérek, hogy faragatlan voltam, és megkérdeztem. Sarkon fordult, visszament a kocsijához, és beszállt. Mozdulatlanul néztem, hogyan hajt el. Aztán oda mentem a kis festett néger fiúcskához, és jó néhányszor megpaskoltam a fejét, mielőtt elmentem. Fiam, szóltam hozzá, te vagy az egyetlen épp elmélyű ember ebben a házban. 23. fejezet. A falon megrecsent a rendőrségi hangos beszélő, és egy hang így szólt. KGPI, próba! Kattanás, és elhallgatott. Jess Breeze nyomozó hadnagy égnek emelte a karját, ásított, és így szólt. Pár órát késhetnem, de... Igen, feleltem. De üzenetet hagytam, hogy késni fogok. Fogorvoshoz kellett mennem. Üljön le! A szoba egyik sarkában állt az iratokkal zsúfolt kis íróasztala. Mögötte ült a sarokban, balján nagy, függönyözetlen ablak, jobbján a falon, körülbelül szemmagasságban hatalmas naptár. Az elmúlt napokat gondosan kipipálták egy puha, fekete ceruzzával, úgyhogy Breeze a naptára pislantva mindig tudhatta, milyen nap van. Spengler oldalt ült egy kisebb, de sokkal rendesebb asztalnál. Volt azon zöld itatós, egy ónix tollkészlet, kis réznaptár, és egy tengeri kagyló tele hamuval, gyufával és cigarettacsikkel. Spengler tollhegyeket dobált a falhoz támasztott szék ülő párnájának filc hátához, mint egy mexikói késdobáló a késeket a célba. Nem sokra jutott, a tollak lepotyogtak. A szobának az a bizonyos magányos, lélektelen, nem egészen piszkos, nem egészen tiszta, nem egészen emberi szaga volt, ami az ilyen szobák sajátja. Még ha a rendőrség egy egészen új épületet is kap, 3 hónapon belül minden helyiségnek ilyen szaga lesz. Ennek szimbolikus jelentősége van. Egy New York-i rendőrségi riporter egyszer azt írta, hogyha bemégy a kerületi kapitányság zöld lámpás kapuján, kilépsz ebből a világból, egy olyan helyre, amely minden törvényen kívül esik. Leültem. Breeze elővett egy celofánba burkolt szivart a zsebéből, és elkezdődött a szokásos procedúra. Figyeltem, részletről részletre. Változattal és pontosan hajtotta végre. Füstöt szívott be, meglobálva eloltott a gyufát, gondosan betette a fekete üveghamutartóba, és így szólt. Hé, Spengler! Spengler megfordította a fejét, és Breeze felé fordult. Egymásra vigyorogtak. Breeze felén bökött a szivarjával.
Vigyeld, mennyire izzad,
mondta. Spenglernek meg kellett mozdítani a lábát, hogy eléggé megfordulhasson ahhoz, hogy lássa, mennyire izzadok. Ha ugyan izzadtam, én nem tudtam róla.
Ti fiúk, olyan agyafurtak vagytok,
mondtam,
mint két elveszett golflabda.
Hogy a fenébe csináljátok?
Hagyja a szellemeskedést, mondta Breeze. Mozgalmas délelőttje volt?
Eléggé, feleltem. Még mindig vigyorgott, Spengler is. Bármit is tett Breeze, nem szívesen nyelte le. Breeze végül megköszönt a torkát, összeszedte nagy, szeplős arcának vonásait, eléggé elfordította a fejét ahhoz, hogy ne engem nézzen, és mégis lásson, és bizonytalan kongó hangon így szólt.
Hánycs vallott.
Spengler megfordult, hogy rám nézzen. Széke peremén előre hajolt, ajkai extatikus félmosolyra nyíltak, már majdnem illetlenül.
Mit használtak a vallatásnál? Kérdeztem.
Csákány?
Nem.
Mindketten némán bámultak rám.
Egy olaszt? Szólalt meg Breeze.
Mit?
Remélem boldog, kérdezte Breeze.
Elmondja végre, hogy áll a dolog? Vagy csak azért ülnek itt kövéren és önelégülten, hogy lássák, milyen boldog vagyok?
Szeretjük látni, amikor valaki boldog, mondta Breeze. Ritkán van rá alkalom.
Cigarettát dugtam a számba, és fel-le ugráltattam.
Egy olaszsal dolgozunk rajta, mondta Breeze. Egy Palermo nevűvel.
Ó, megtudtak valamit?
Mit?
Kérdezte Breeze. Csak azon gondolkoztam, mi van a rendőrök párbeszéde mögött?
Mi? Azt hiszik, hogy minden sor szenzáció.
És hogy minden fogás jó fogás, mondta Breeze nyugodtan. Tudni akar valamit, vagy csak szellemeskedni?
Tudni? Hát így történt, Hench részeg volt. Úgy értem belülről is, nem csak a felszínen, tök részeg. Hetekig csak italon élt. Lényegleg felhagyott az evéssel és az alvással, csak ivott. Eljutott addig a pontig, amikor az ital nem is részegítette már, hanem józan maradt. Ez volt az utolsó szál, ami a valódi világhoz kötötte. Ha egy fickótól ilyen állapotban elveszik az italát, és nem adnak neki semmit, ami lefékezi, vége van.
Nem szóltam semmit. Spengler fiatal arcán még mindig ugyanaz a kélyes vigyor ült. Breeze megveregette a szivarja oldalát, de a hamu nem hullott le, visszatette a szivart a szájába, és folytatta.
Ideggyógyászati eset. De mi nem akarunk ideggyógyászati esetet csinálni a fogásunkból. Ez a határozott álláspontunk. Nekünk egy olyan pasas kell, akit még nem gyógykezeltek.